13. A Boroskancsó történetének utolsó része, amely igazságot szolgáltat a világnak és a világ rendjének. Fiatal nők, akik sárga és fehér lábszáraitokkal úgy a tabámban, mint másfelé gondtalanul lépkedtek át az életen, mint akár az utcaköveken, akár az égből hullottak is azok meteor alakjában, akár a föld mélyéből jöttek a felszínre, hogy itt darab ideig megmutassák magukat. Fiatal nők, mindegyiteket érhet baleset, amikor hőn érzett szerelmetekben valamely ellenséges hatalommal kell felvenni a versenyt. Holott már javában azt hihetnétek, hogy szerelmetek síma lefolyású lesz, és pontos, mint a hold forgása. Ilyen ellenség, amely mindent felboríthat elképzelésetekben, a bor, amely már okozója volt sok gondolatnak ezen a világon. Jónak is, rossznak is. De senki se tudná megmondani, hogy végeredményében boldogabbak lettek volna az emberek, ha mindig csak a szerelemtől bámorosodnak meg, nem pedig a bortól is. De még nagyobb ellensége lehet a bor a szerelemnek, ha elfogy, elmegy, s többé nem segíti mámorával a szerelmet, amely éppen a bor közbejöttével teremtődött. A bor cinkos társa lehet a szerelemnek, de ha a cinkosok összevesznek, akkor aztán olyan baj fejlődik ki, hogy egyik cinkos csak megöli végül a másik cinkos társat. Így történt Galgóci és Jolán esetében is. Galgóci, amikor kijózanodott a bortól, amelynek mámorában Jolánt szerette, a sors akaratából Jolából is kijózanodott, miután nem hajtotta őt a bor arra a helyre, ahonnan Jolánt mindig a legszebbnek, a legjobbnak, a legkívánatosabbnak látta földi életében. Még csak egyszer szeretnék találkozni, aztán akár meghalni, mondta, és írta, és üzente Jolán fékevesztettségében, kétségbeesésében. Miután éppen november 6-án, új zöld ruhában, mint egy jelesre vizsgázott tanulót látták a tabánban Galgócit, és ugyanakkor Jolán gyászfátyolkát tett fel sapkájára. Habár nem is tudta teljes bizonyossággal, hogy illik-e az ilyen viselet ruhájához. De feketébe öltözött, mint a nők nyomban felveszik a fekete ruhát, ha erre az alkalom kínálkozik. Jolán fekete harisnyáját sírva stoppolta, mintha már is esőben járt volna, mielőtt elindult volna másvilági útjára, ami ennek az utolsó találkozásra vívő utat az érzelmes nők ember emlékezet óta vélik. Randevúra menni nem kis miska a hétköznapi életben sem, de utolsó randevúra menni? Jobb tán el sem indulni. Mert amúgy is minden kapufélfa, kiskutya, eltorzult arcú vénasszony útjába akarna állni az embernek. Rimaszombati úr távolról kísérte Jolánt, hogy kéznél legyen, ha a régi templomban, ahol már annyian találkoztak, valami baj történne. Tanúja volt, amint Jolán meglehetős távolságnyira a keresztva egy súlyos gerendáját cipelő Szent Andreasztól, valamint a nagykönyvében lapozó Szent Jakobtól, egy mellékoltárnál, a kőre roskadt. Két felé vetett térdeivel, meghajlított derekával, mintha nem is térdepelne már, hanem egészen összerogyott volna, mint egy dalocska, amely csak idáig tudott már szállni. Itt meghal, s rábízza a további teendőket a szentekre, akik majd helyette igazságot tesznek. Elhagyott megyasszonyok térdelnek így magukba roskadtan, örökösnek látszó elhagyatottságban a mellékoltárnál, míg a főoltárnál éppen az esküvői szertartás folyik, ahol az ígéret szerint az ő igényüket várná a pap, a sekrestyés és a nászné. De még csak a horgas orrú, régi kabátját panyókára vetettem kísérő, hegyke, de mégis sírós szemű násznagynak se jut eszébe az elhagyott megyasszonnyal törődni. Rivaszombati úr, mint később mondta, azért tartózkodott a közelben, ha netán mégis szükség volna az ő tanúskodására a titkos esküvődél. Jolán feküdt a mellékoltárnál, mint ez a megcsalt menyasszonyok régi szokása, ahogy ezt a régi templom kőszentjei is bizonyíthatják. Galgóci bizonyos késlekedéssel érkezett meg az utolsó találkozóra, mintha a végeredményében húzódozott volna ettől a dologtól. De, amint esetéből látszik, csak Borissa emberek tudnak kedvükre és megnyugodva, valamely kocsmába megtelepedve időzni olyankor, amikor az utolsó találkozóra várják őket valahol. Olyan ember, akinek nem ad elég erőt a bor a kegyetlenséghez, mégiscsak elindul, bár előre tudja, hogy semmi jó nem származhatik a találkozásból. És így a bortalan, elgyávult, régi erejét veszített Galgóci is belépkedett a templomba, és az orgona alatt megvárta, amíg Jolán kellően kiimádkozza magát. Jolán felemelkedett, és az elhagyott vecsernyi előtti templomban nesztelenül Galgóci mellé lépett.
Isten hozzádot akartam csak mondani, azért kértem, hogy eljöjjön.
Rebegte összekulcsolt kezei mögül, és félénk pillantást vetett oldalról Galgóci megviselt arcára, amelyről a zöldászban azt mondták, hogy nem sokkal különb annál az embernél, akit az akasztófa köteléről vágtak le. Amint, hogy Galgócit valóban onnan vágta le Brunszki grófnő. Galgóci éppen úgy remegett, mint már ilyenkor a férfiak szoktak, és hallgatott.
Köszönöm, hogy eljött, habár mindenki azt mondta, hogy nem jön el. Mit keresne maga egy leánnyal, akit elhagyott?
Folytatta Jolán, és megint Galgócira nézett, aki ugyan nagyon meghatottnak látszott, de még mindig nem szólt.
Nem kérdem, hogy mit fog csinálni. Csak azt szeretném, hogy a tabámból örökre elmenne, mert jelenléte kimondhatatlan fájdalmat okoz.
Suttogta megint Jolán, mert a nőnek még a legnagyobb szenvedés közepette is megadatik, hogy látszólag okosan beszéljen. De nem így a férfiak, akik, ha kinyitják a szájukat bizonyos kritikus helyzetekben, csak szabárságot mondanak. Így Galgóci is kinyitotta a száját, és a következőket mondta.
Elhatároztam én is, hogy elmegyek erről a környékről, és csak a garabonciás barátom megjelenését várom. aki bizonyosan tud olyan vendéglőkről, ahol az asszony gyermekágyban fekszik, és pelenkák száradnak a vendégszobában. Vagy legalábbis terhes állapotban van a vendéglősné. Így nem lehet beleszeretni olyan halálosan, mint ahogy egykor én szerettem bele magába.
Jolán fájdalmában nem nagyon figyelt Galgóci szavaira, és így nem vette mérlegre a mondottakat, csak a maga szívrepesztő nótáját fújta. Azt akarom, hogy soha se lássam többé életemben, hogy még a nevét se halljam, hogy még az álmomban se jöhessen elő többet. Ugye, megteszi nekem azt, hogy eltűnik, Galgóci?
Szegény Jolán, ő nem tudta a maga világában azt a körülményt, hogy a hasonló szavak csakis boros, borral barátkozó, borral érző és gondolkozó férfiakra hatnak, mert a bor a maga érzékenységét és gyengítését beledobja a szívükbe. Szegény Jolán. Ő nem tudta, hogy a bornak elhagyásával a szerelmet is elhagyja a legtöbb férfi, és a pillanatnyi gyöngeség ellen páncél tud magára venni, amire a boros ember képtelen. Galgóci is erős volt. Már megígértem, hogy csak áldott állapotú asszonyokkal fogok szóba állni, mert azokat veszélytelennek ítélem.
Kívánom, hogy szándéka sikerüljön, mert azt remélem tudja, hogy én mindig csak jót kívánok magának, még akkor is, ha nem látom.
Ismételte Jolán, még egyszer, utoljára megnyitván a szerelem, a boldogság, a gyönyörű élet és érzelem ajtaját Galgóci előtt, hogy az oda beléphessen, mintha nem történt volna semmi. Szinte hallatszott az ajtócska kinyílása, és benne Jolán drágalátós, önfeláldozó hangja.
Gyere, gyere, hiszen én szeretlek mindenki között a legigazabban. Én nélkülem meghaltál, te szerencsétlen, akkor is, ha tovább élnél, mert én biztosan meghalok. Gyere, szeressük egymást, angyalom. Jó és tiszta vagyok, és csak téged szeretlek.
Ezt mondta Jolán ki nem mondott szavaival, és Galgócinak érezni kellett azt. Mert ha nem érezné, akkor már úgy is mindegy. Galgóciban úgy küzdött a szerelem és a lelki ismeret, hogy csak nem összeesett, miután még sohasem látta életének keresztútját így világosan, mint most, mikor józanom ment a templomba. Engem az ördög se szeret. Nagyon valószínű, hogy maga sem szeret Jolán, mert éppen maga volt az, aki miatt legtöbbet szenvedtem, hogy csak nem megbolondultam. Jolán ekkor megfordult, hogy szemtől szembe álljon Galgócival, és tán azért, hogy még mondjon valamit, amivel befejezheti élete regényét. De ekkor torkának adta szó Jolánnak, és egyetlen hangnak sem volt ura. Csak állott, mintha lábai földbe gyökereztek volna, és két szemével rámerett Galgócira, mintha csodát látott volna. Mi az? Kérdezte Galgóci. Persze, ő még nem látta azt a változást, amely a templomban történt vele, mert különben nem kérdezett volna semmit. Mint említettük, a kórus alatt állott Galgóci, De mégsem egészen úgy, hogy valami ne jutott volna belőle a templomba is. Körülbelül testének egyik fele érte a templom belsejét, és testének ezen a felén a haja, a bajúsza, a szakálla a beszélgetés alatt galambfehérré változott, mintha fehér villám érte volna, amely fehérré égette hajait egy másodperc alatt, hogy ő maga észre sem vehette. Éppen középen érte ez a csod, és ezzel egész életére megjelöltetett. Julán bármilyen jószívű teremtés volt egyébként, megrettemve hátrált az egyik bajszán vörösbarna, a másik bajszán galambfehér ifjútól. Ugyan íriattan tért ki az ifjú elől Rimaszombati, aki, mint mondtuk, a templom küszöbön leselkedett. Galgóci tehát egészen a fehér sastérig rakosgatta szédült lábait, minden lépésnél attól félve, hogy kicsúszik a föld talpa alul. És csak itt találkozott a garabonciással, akinek előadta a vendéglős nére vonatkozó kívánságát. A garabonciás keményen nézett Galgóci szemébe.
Nem lehet, mondta. Nem akarom, hogy szörnyet szüljenek ott, ahová veled belépek.
Többet nem mondott, de Galgóci, mikor legközelebb a tükörbe nézett, úgy is megértette a garabonciás mondást. Most már igaza volt. Az ördög se szerette. Lemondott a borról, de a szerelem is elhagyta. Életben maradt, de ez nem ért többet, mintha bicskei és bocskai sorsára jutott volna.